Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai előadásom. Egy érdekes kísérletek leszünk szemtanúi. Itt Bandival próbálunk egymással beszélgetve utakat mutatni, hogy mi az a sok-sok szempont, amit az elmúlt időszakban, vagy múltban figyelembe lehetett venni, akár műszaki, akár jogi oldalon. De ezt is ugye azt mondjuk, hogy hírközlésről kéne beszélni, de az a hírközlés egy kicsit tág fogalom, és már magam is azon gondolkodtam, hogy honnan kellene indítani. Tehát valószínűleg füstjelek tájékán jelent meg a kezdete a hírközlésnek. Némi humorral a mobil távközlés is megjelenik már benne, hiszen a vitt fákjával is lehet, hogy a füstjeleket eregetni. Ha tovább megyünk időben, hogy mi lehetett volna a következő nagyobb állomás, ami a posta elődje valahol, az a galamb, postagalamnak az alkalmazása, és nagyon régóta megjelent, és egy nagyon stabil átviteli út volt a múltban. Egyébként ugye ma is napig vannak különböző postagalam vagy sportbeli szövetségek, akik ezekkel foglalkoznak, csak most üzenetet már ilyen RFID csippekben jutatják el. De nyilván távközlés szempontjából, vagy hírközlés szempontjából azért nyilván vannak nagyon sok más lehetőség, amivel foglalkozni kellett, de mi is volt a múlt? Egy picit térjünk vissza, hogy honnan indul ez is, hallják meg majd a szabályozás számunkra. 1838-ig menjünk vissza, amikor az elsőjét fedezzük fel annak, hogy hírközlésről, talán elektrikus hírközlésről lehet szó. Egy úriembernek a fotója, nem tudom mennyit mutat. Ugye 71-ben született, 1791-ben pontosabban született, egy amerikai festőművész, nem tudom, hogy így ismerte hallgatóság számára. Onnantán igen, hogy a Yale Egyetemre járt, de tanulni nem igen tanult, ez majd ismerősebb talán a hallgatóságunk számára is, viszont érdekelt az elektromosság, és ezzel kezdett el foglalkozni, bár amikor végzett az egyetem, akkor próbált festészetből megélni, nem ettől lett valóban híres, és a neve pedig nem más, mint Samuel Finley-Breeze Morse. Ugye mit is talált ő ki, és miért fontos a hírközlés számára a távírót? Nagyon egyszerű eszköz, mint fizikai eszköz, de kitált még valamit mellette, hogy hogyan lehet a beszédet kódolni, és megalkotta azt a kódrendszert, amit mi Morse jeleknek hívunk, ami egyszerre ti és tágból állt össze, és gyakorlatilag így lehetett átjuttatni üzeneteket a két pont között. Ez a találmány tekinthető talán mondjuk elsőként az elektronikus hírközlés kezdőpontjának, bár lehet, hogy András, ezzel vitatkozunk, ez majd kiderül még. Viszont az tény, hogy gyakorlatilag ez Baltimore és Washington között épült ki először 1844-ben az a hírközlési vonal, ahol át lehetett juttatni üzeneteket, és hát Magyarország sem maradt le egyébként, mert 1847. december 27-én Bécs-Pozsony között működtette az akkori monarchia magyarországi első távíró összeköttetését. Tehát innen számíthatjuk. Talán ekkor szabályzásról még nem nagyon tudunk beszélni, hiszen egy újdonsággal állunk szemben, egy technikai vívmánnyal. Mit is kezdjünk ezzel, ki használhatja, milyen feltételekkel, kinek elérhető. Eszebb értem valami? Tehát ugye ez is nagyon sok kérdés felmerül. De ha tovább megyünk időben, akkor 1843-at érdemes kiemelnünk, Alexander Baint, az ő neve talán kevésbé ismert. Ő olyan dolgot alkotott meg, amit igazából akkor nem tudtak hova tenni, vagy nem volt igazából jó a technikai megoldása még. Ez a kémiai telegráf, ez a faxnak az őse. A telefaxot jóval később vált népszerűvé és hasznossá, de gyakorlatilag már ekkor, 1859-ben hoztak létre egy Boston és Montreal között egy összeköttetést, ahol lehetett használni az ő elvén működő kémiai telegráfot gyakorlatilag. A következő évszám, amire vessünk egy pillanat, 1855, még mindig műszaki területen járunk. A Morse-t kicsit tovább fejlesztették, és megjelent a géptávíró, vagy más néven telex, ahol ugyanolyan módon kellett üzeneteket átjuttatni, mint a Morse-nél, csak már egy billentyűzettel, ami írógéphez hasonlatos, könnyebben lehetett ezeket a jeleket átvinni két pont között. 1865, és itt kezdenem a szabályzást igazából megemlíteni, ez egy nagyon fontos évszám a hírközlés számára, és ezt minden évben meg is ünnepeljük. Ekkor alakult meg az International Telecommunication Union, és ez május 17-én, 1865-ben Ugye Párizsban 20 tagország írta alá, alapító ország, ennek az egyesületnek az alapító okiratát, amelyek a neve egyébként az indításkor, hogy International Telegraph Union volt, hiszen akkor még csak a távíró összekötetések léteztek, és hogy hamar rájöttek a távíró összekötetésének a elterjedése során, hogy ezeket a hálózatokat, amik létrejönnek, valahogy koordinálni kellene, vagy szabályozni kellene, mert gyakorlatilag nem fogunk tudni egymással beszélgetni, főleg ha az ország határon át akarunk lépni, akkor is ez már okozhatott problémát, technikailag is, meg nyilván szabályozás szempontjából is. Tehát valamit kellene közösen szabályzást alkotni, aminek vannak műszaki alapjai, hogy milyen paraméterekkel, milyen módon, milyen frekvenciákon, és persze van egy jogi háttere, hogy milyen szabályok szerint lehet használni ezeket az összekötetéseket. Amire ma ennek a 189 ország a tagja, ez gyakorlatilag az ENSZ-nek az egyik alapszervezete, és amire büszkék lehetünk, hogy Magyarország ebbe az alapító 20 tagországban benne van, vagy benne volt, és mai napig is aktívan veszünk részt az ITU munkájába. A szabályzás szempontjából már egy érdekesség megjelenik, hogy hogyan is kezdjük, hiszen egy világra kiterjedő szabályzásról beszélhetünk. Gyakorlatilag felosztották, mondhatni kontinensek szerint a világot, így Magyarország az egyes régióhoz tartozik, ahol Európa, talán volt Szovjetuniónak mondhatnánk a zöld részt, és Afrika tartozik. A hármas régióban Ázsia, ausztráliai rész található, és az egyesben pedig hát az amerikai kontinens egyben található meg, és ezen a három régióban külön-külön is indultak különböző szabályzási feladatok, hogy hogyan lehetne jobbá tenni az emberek közötti kommunikációt. Ha valaki véletlenül Svájcban, egész pontosan Genfben jár, azt kérem, álljon meg a genfi főposta épülete előtt, és vessen egy pillantást a homlokzatra, ez a Hotel Post mellett balra van egy kiírás, hogy Hongrie, ez azt jelenti, hogy az a alapító 20 tagország, akik részt vettek, itt vannak megörökítve, hogy kik vettek részt az alapításban, és némi nemzeti büszkeséggel adózhatunk a genfi főposta előtt, hogy valóban ott voltunk, és az elődeink részt vettek ebben a nagyon-nagyon jó és kiváló munkába, és alapították meg ezt az egyesületet, ami ma a világ távközését szabályozza. Menjünk tovább időben, 1876-ot írunk. Alexander Graham Bell ül egy készülék előtt, ő találta fel a telefont, ugye rossz nyelv szerint föltetjük kérdésként, hogy feltett a telefont, jó, de kivel beszélt? Tehát akkor nem volt még másik telefon, vagy kivel nem akart beszélni esetleg odahaza. Tehát ő tett fel a telefont, és 1892-ben hívta fel elsőként New Yorkból Chicagót, és hát egy nagyon nagy érdeklődés övezte, hogy valóban az ő beszéde eljut egy másik városba, sőt, még választ is kap rá. Tehát forradalmasította a hírközlést, hiszen idáig csak kódokat, morzekódokat tudtunk küldeni, innentől már egy élő beszéd, egy élő kommunikációt tudott megindulni a telefonálók között. Ha menjünk tovább évszámba, 1893-at kell, hogy megemlítsem, Puskás Tivadar nevét ebben az esetben, hogy a telefon hírmondónak a feltalálója, és innentől picit bizonytalanok is lehetünk néha, mert nem az ő szemét tekintve, hanem egy pontosan ki és mit és mikor talált föl, hiszen az elektronikus hírközlés megindulása során nagyon sok kutatásfejlesztés indult el. Többen a telefonközpont feltalálójának tekintik őt, ezt vitatják egy páran, lehet benne talán igazság is, viszont egy biztos, hogy amit ő kitalált és megalkotott, ez a telefon hírmondó, ez gyakorlatilag a telefonok köré szervezett ilyen elektrikus hír és műsorszolgáltatás volt, tehát mondhatnánk azt, hogy a vezetékes rádió, itt az internet ősét találta föl, hiszen a lakásokba, otthonokba el tudta juttatni azokat a híreket, információkat, ami akkor érdekelte a honpolgárokat. És ez világon először, ugye Budapesten 1893. február 15-én indult el ez a szolgáltatása. Egy apró kitekintés, hogy mit is lehetett éppen akkor hallgatni a telefon hírmondón keresztül a Népszínháznak az előadását a Magyar Király Opera zenéjében, és hát ennek volt egy előfizetési ára, ugye 6 forint, tér lehetett hát akkori forintért értelmszerűen hallgatni. A berendezés viszont díjtalan volt a hallgatóság számára. Hogy nézett ki ennek a vezérlő központja mai szóval? Intelligens vezérlő központot képzelhetünk el már most is, hiszen nagyon sok fiatal hölgy, telefonközpontos kisasszony kezelte ezeket a vonalakat, és a kérésnek megfelelő módon kapcsolta a hívó vagy hívott felet, vagy adta a telefonhírmondónak a műsorát a hallgatóság számára. Ez egy forradalmi találmány volt ebben az időszakban. Ha tovább haladunk az időskálánkon 1896 környékén, akkor Nikolaj Tesla és Popov Alekszandr Sztyepanovicsot kell megemlítsük. Ő ez a két ember, aki egymástól függetlenül feltalálta a rádiót. Ugye Popov március 20-én 1896-ban két épület között alkotta meg ezt a rádió átvitelt. Ugye Marconiról sem kell majd elfeledkeznünk, de hát vita volt, hogy vajon Tesla volt az első, vagy pedig Marconi vett ötleteket Teslától és folytatta az ő kísérleteit. De minden esetre ez a két ember tekinthető a rádió feltalálójának, és itt az egyik eszköz, amit Popov használt. A Marconit említettem, egy nagyon egyszerű műszaki vázlat, hogy mennyire egyszerűnek tűnik ma is, és akkor is egy ilyen Marconi szikra távíró, ami gyakorlatilag forradalmasította a hírközlést, hiszen innentől fogva nem voltunk a vezetékes rendszerekhez hozzákötve, tehát nagy távolságra tudtunk átvinni jeleket. Ez azt is jelentette, hogy közlekedésben is nagyon nagy jelentősége volt, hiszen megindultak már akkor is a tenger, tehát az óceánt átszelő hajójáratok, és lehet ezzel kommunikálni, lehet üzeneteket küldeni. Ez jelentősen segítette a napi életet akkor is, és támogatta más ágazatunk a fejlődését is. 1912-ben egy ilyen jegyzetes esemény, ami inkább szomorú eseménynek tekintjük, de rádió szempontjából érdekesség, hogy a Titanicon szintén volt ilyen rádiókészülék, itt a tetején kifeszített antennát lehet látni T-alakban, a levezető kábelekkel, és ekkor hangzott el az a rövid üzenet, ami a hajónak a süllyedését juttatta el a környező hajók számára, illetve a partmenti települések részére. Ez az SOS jelzés, ami innentől vált hivatalosan egy segítségkérő jelzésé. Szóval milyennek a pontos jelentése, ezt mai napig vitatják, hogy minek is tekinthetjük ezt a három rövid jelet. Amiért nyilván ez a három betű jel kialakult, az inkább az, hogy ez volt legkönnyebb megérteni, meghallani egy zajos rádió környezetben is. Tehát nagyon jól lehetett azonosítani, hogy ez a hajó veszélyben lehet, és mindenképpen segítségre kell sietni, hogy megmentsék a túlélőket. 1920-25, inkább időszakot néznék itt meg a rádió szempontjából. Amerikai és angol tudósok 1920-ra kidolgozták azokat az elveket, amikor már emberi hangot és zenét is át tudtak vinni, és meg tudott indulni az első kereskedelmi rádiószolgáltatás. Ez 1920-ban Pittsburghben indult meg, Nagy-Britániában 22-ben, és hát Budapesten is legyünk büszkék, 25-ben, gyakorlatilag december 1-én megindult a rádiózás, nem túl távoli a december 1 most innentől nézve. Ez a magyar rádió műsorosztásnak a napja egyébként, hiszen a Csepeli adó, ahogy az LGT Nóta is mondta, innentől kívánt jó reggelt a hallgatóknak, és sugározta az állatkertből koncertet, ahogy visszaemlékszünk. Csepeli adónak a képe, ez egy szivarantenna, ez a magyar adásnak a jelképe egyébként, ami megmenekült, azt kell, hogy mondjam, hiszen volt olyan terv is, hogy használaton kívül lévén esetleg ezt elbontják, és szerencsére ipari műemlékként megmaradt, és ha valaki Csepel-sziget környékén jár, akár Budáról Pestről áttekintve láthatja ezt az emlékművet, ami magyar áldozásnak az emléke, és nagyon sokáig működött egyébként, és részén most is működik, még a Solti adó tartalékaként ez az adótelephely. De érdemes egyébként meglátogatni, tehát nagyon gyönyörű a technikai berendezése. Szabályozás szempontjából egy érdekeset hadd mutassak itt, sikerült megtalálnom Havas Pál rádió műsorvevő engedélyét. A mai szemmel nézve kicsit mosolyogtató, hogy a vevőkészségre is engedélyt kellett szerezni. Tehát nem csak úgy hallgatható otthon a rádiókészséget a rádióhallgató, hanem volt egy hatósági folyamat, ahol gyakorlatilag arra kapott engedélyt, hogy vevőkészséget üzemeltessen otthonában, és erre nagyon szépen pecsétes papírral igazolhatta, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek, és hát a havi erőfizetési díjat is rendszeresen befizeti, különben nem használja a készülékét. Ugye ez 1944 márciusából származik ez a kor dokumentum. Ha tovább menjünk 1924-ben, akkor egy újabb magyar nevűvel találkozunk, Tihanyi Kálmánnal, aki a televíziózásnak a felfedezője, feltalálója. Az ő nevéhez köthetjük a mai televíziózást. És ha kitekintünk egy picit a térképre, az analóg földfelszín tévére látunk egy ábrát. Összevetve az ITUS régiós ábrákkal lehet egy függvényszerűséget látni. Az látható, hogy a világ három részre osztódott analóg tévékorszakban. Ugye NTSC, amerikai szabvány, SECAM, ez francia szabvány, de inkább Oroszország, Szovjetunió vette át főként, de Afrikában is elterjedt, és a PAL, amit Németországban fedeztek föl, vagy találtak föl, terjedt el Európa többi részén, és mondjuk Ázsia, Ausztrália területén is. Itt megállnék egy pillanatra, mert miért is érdekes ez az ábra számunkra. Tehát azt lehet látni, hogy amikor indult a televíziózás, akkor ez három különböző rendszer. Ez a három különböző rendszer nem volt átjárható egymásba. Tehát akinek volt egy SECAM tévékészüléke, az nem tudta nézni a PAL tévéműsort, vagy fordítva. Tehát nem voltak kompatibilitásnak jelei. Ez mennyire volt szándékos, vagy nem? Ez egy érdekes kérdés, hiszen ha belegondolunk, hogy milyen politikai rendszerek alakultak ki ebben az időszakban, hogy vajon jó az, hogyha mi országunk lakói látják a szomszédország műsorát, vagy fordítva. Tehát ebben volt, azt gondolom, hogy tudatosság is, amikor egy-egy esetben kialakították az adott országnak a televízió szabványát, hogy ki mit láthat. Ha a rádiózásra tekintek vissza, akkor talán emlékezhetnek elbeszélésekből, hogy volt egy OIRT és egy CCIRT sáv, az egyik a keleti URH, a másik a nyugati URH-t jelentette, és hát Magyarország is a keleti blokkba tartozóan az OIRT sávot használhatta. Egyetlen egy akkori szocialista ország használta nyugati URH-t, ez pedig NDK volt, a kelet-német köztársaság, pontosan azért, hogy hadd hallhassa a nyugati oldal, hogy mennyire jó élet és milyen jó működik a világrendszer a keleti térfelen is. Egyébként pedig nyilván nem hallgathatták volna ők sem nyugati URH-n az akkori műsorokat. Tehát ennek már van szabályzási, sőt, azt mondjuk messze menőleg médiapolitikai mai szóval használva jelentősége, hiszen gyakorlatilag a technika ugye bármire képes lehet tett volna akkor is, de nem voltak olyan szándékok, vagy nem voltak olyan jelek, hogy ezek a rádió, tévé nézők, hallgatók egymás műsorát tudják hallgatni és nézni. Beköszöntött a digitális tévé korszaka, és azt gondoljuk, hogy innentől fogva egységesen a világon egy rendszerrel, hiszen megoldható technikai lehet tovább menni. Ha vetünk egy pillantást a térképre, hát majdnem ugyanazt látjuk, azért azt lássuk be. Alapvetően van egy ázsiai ilyen DTMB rendszer, egy európainak mondott DVB-T rendszer, és az amerikai ATSC. Az amerikai kontinens itt már ketté szakadt, ők egy ISDBT szabványt is vettek át, amit japánok fejlesztettek ki. Tehát újra három világszabvány, három rendszer versenyzik egymással, és nagyon sokszor ez okoz némi fejtörést. Talán mondjuk itt a térképen kevésbé látszanak szigetek, de a karibi térséget volt szerencsém annó megtekinteni. Erősek a hagyományok, gazdasági, politikai, társadalmi hagyományok kötődnek a korábbi gyarmatosítás kapcsán az anyaországokhoz, és van olyan dilemma, hogy vajon melyik szabványt kéne átvennünk nekünk, hiszen mint volt gyarmatként általában az európai szabványokat preferálják. De a kontinens közelsége, amerikai műsoroknak a többsége viszont inkább az amerikai szabvány elfogadását preferálná jobban. Tehát ezek a viták egyrészt műszakiak, ezek nem műszakiak igazából ma már, hanem sokkal inkább szabályzási kérdéseket feszegetnek, és sok esetben milyen politikai döntések is lehetnek mögötte, hogy milyen műsorokat engedünk, vagy engednek nézni az állampolgárok részére.
Beszéltük különben, hogy itt fogunk egy kicsit úgy váltani, mert ugye a műszaki rész nyilván általában megelőzi a jogi szabályozásig. Inkább beszélek hangosabban, hallják hátul? Tehát, hogy nyilván a műszaki fejlődés általában meghaladja a szabályozást, tehát a szabályozás mindig reagál. Ma már a kiterjedt konvergenciában ez nem teljesen van így, ma már tulajdonképpen inkább együttműködés van a szabályozás meg a műszaki részleg között, de a távközlés kezdeteinek időszakában ez nyilván egy utólagos folyamat volt. A szabályozás különben ebben az első időszakban nagyon érdekes abból a szempontból, hogyha csak a műszaki oldalt halljuk, akkor látható, hogy itt van egy komoly műszaki fejlődés, mint hogyha nem is lenne szabályozás, ez önállóan működhet, feltalálják, csinálják, fejlesztik, de a szabályozás eközben az állami oldal nagyon erősen gondolkozott ezeken a kérdéseken, hiszen megindult egy másik folyamat a 19. században pontosan a szabályozás felől, hogy az állam beavatkozása a társadalom minden szférájába egyre kiterjedtebb lett. Tehát az állami beavatkozás, az állam megjelenése ugyan a 19. század, most ez nem egy találmány, ez nyilván egy másfajta folyamatnak, egy társadalmi folyamatnak az eredménye, de nyilván az állami fejlődés, az állami szerepvállás egyre erősebb lett a társadalom életébe, és nyilván nincs idő belemenni, hogy milyen okok miatt, de például a hírközlés az egyik ok, mert olyan eszközök jelentek meg a műszaki fejlődés keretében, amelyeket már az államnak valamilyen szinten, vagy a társadalomnak valamilyen szinten le kellett reagálni. Mit értek ez alatt? Mivel ki kell emelnem dolgokat, mert az időkeret szorít, hogyha veszük a gazdaságot, már pedig a hírközlés a gazdaság része, egy nagyon komoly gazdasági terület, főleg ma már, ugye az állam fokozatosan a gazdasági fejlődéssel, azon is most persze nyilván elnagyoltan mondom, hogy gondolkozott, mert nyilván ezek óriási folyamatok, de az állami szerepvállalás abból indult ki, ugye a 19. század második felében, hogy a gazdaság óriási ütemben fejlődik, szabad verseny van, nem avatkozik be senki ezekbe a folyamatokba, ugye a gazdaság is ezt preferálja, hogy szabad verseny, hogy ne avatkozz be állam a gazdaságba, hajdan műszaki fejlődéseket, stb. De ez a fejlődés elindult egy nagyon furcsa irányba, ugye főleg már akkor nagyjából 100 éve így ment, hogy kiderültek azok a hibái a gazdasági fejlődésnek, amelyeket állami beavatkozás nélkül, ha nem kezelnek, akkor maga a gazdaság is elég rossz állapotba jut. Tehát maga a gazdasági szereplők is felismerték, hogy az államnak valamilyen szerepeket kell adni ebben a folyamatban, mert állami szerepvállás nélkül ezek a folyamatok nagyon rossz irányba mehetnek el. Mondok példát. Ha az állam nem avatkozik be a gazdaságba, az a gazdaság teljesen szabadon működik, ugye ez a 19. században kiderült, most a legegyszerűbb példát mondok, aztán megyek bele a hírközlésbe, nincs tekintettel a gazdaság fejlődés egy piacgazdaság, nincs tekintettel a társadalmi egyenlőségre. Tehát, ha a gazdaság önmaga hajtóerővel működik, nyilván van egy nagyon szűk gazdag réteg, és van egy kb. 80%-os mély szegény réteg, aki ezt a réteget szolgálja ki, és középréteg nincs. Tehát ugye nyomornegyedek, akár Angliában, Franciaországban, ugye gyerekmunka, stb. Ezek nem is tekintettel, mert az a profit erre nem tud tekintettel lenni. Ugyanúgy nincs tekintettel például a gazdaság ezekre a típusú szolgáltatásokra, amit a hírközlés testesít meg, amiket úgy hívnak a 19. század óta, hogy közszolgáltatások. Azaz, ennek van több szintje, de hogyha az állam nem avatkozik be ezekbe a folyamatokba, akkor a közszolgáltatásokat vagy nem nyújtják, vagy ha nyújtják, akkor a társadalom csak egy részéhez jut el, nagyon megkülönböztetett részéhez, amely nyilván nem érdeke egy államnak, főleg akkor, hogyha erre a szolgáltatásra mondjuk igény is lenne. Például, senki sem nyújtja egy normális egy állami beavatkozás nélküli gazdasági környezetben mondjuk a levegőtisztaságvédelmet. A levegőtisztaságvédelem egy teljesen ráfizetéses szolgáltatás, nincs is, aki befektet, mert nem tudja bekérni az ellenszolgáltatást, mert tisztítja a levegőt, mindenki szívja a levegőt, és nyilván, hogyha oda megy hozzá a szerep, a gazdasági szerep, hogy fizessél már 5000 forintot, mert azért elég jó a levegő, amit szívsz, nyilván mindenki azt mondja, most nem, meg most azért sört akarnék inni, stb. És ki kell, és szerintem nem nagyon tudja, ugye, mivel nem nagyon tud egy zacskót húzni a fejére, vagy bármit, amivel ugye a rossz levegőt szívja innentől kezdve, és akkor még előtte beleteszek is ezt, azt, azt, és akkor ezt szívjat, hogy azért fizesse is, hanem nyilvánvalóan az ellenszolgáltatást egyszerűen lehetetlenség beszedni. Na most ezt tehát nem tudja nyújtani a gazdaság, a piaci szereplők tömege, mert nincs érdekük rá, és nincs benne haszon, ezért senki sem fogja csinálni. Tehát nyilván megjelent az állam olyan területeken, ahol muszáj volt, és csak az állam tudja kikényszeríteni. Miért? Mert az állam tudja a társadalmi egyenlőtlenségek ellensúlyozásával, ugye, hogy kialakuljon egyfajta középréteg, például adóztatással, progresszív adóztatással, vagy akár mindenfajta típusú adóztatással, amik a gazdasági szereplőket terhelik, tudja szétosztani a jövedelmeket a szegényen, tehát tudja kompenzálni ezeket a folyamatokat, és ezáltal pénzt is tud termelni azokra, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat nyújtani tudjon. Na most a hírközlés ebbe a közszolgáltatásba tartozik, csak nem abba a szolgáltatási típusába, ami nem nyújtandó, vagy nem lehetne nyújtani gazdasági környezetben, mert lehet, mert ugye el tudja kérni az ellenszolgáltatás árát, és itt egy nagyon fontos különbséget kell megvilágítani. A levegő tisztaságvédelem és a hírközlés között az a különbség, hogy a levegő tisztaságvédelem esetében, vagy a honvédelem esetében nem lehet kizárni a fogyasztót a fogyasztásból. Tehát bármennyire is akarja az adott szereplő, hogy a tisztítja levegőt, hogy ne szívjon valaki egy levegőt, ezt nem tudja véghez vinni fizikailag. A hírközlésben azonban ki lehet zárni valakit. Ugyanilyen az egészségügy, amiből ki lehet zárni valakit, sőt, sajnos voltak ilyen idők, amikor ez meg is történt, egy kórházat be lehet tiltani valaki elől, vagy be lehet zárni, illetőleg ugyanilyen aztán a megjelenő szolgáltatások, villamosenergia, gáz, stb. Tehát a fogyasztókat ki lehet zárni a fogyasztásból, így rá lehet kényszeríteni, hogy fizessék ki az ellenszolgáltatást, tehát lehet egyfajta piaci folyamatot szervezni rá, de az a baj, hogy nem lehet olyan piaci folyamatot szervezni, hogy csak a gazdaságra bízzuk és a műszaki fejlődésre, mert hogyha csak rábízzuk, akkor torz lesz a rendszer, mert olyan drágák ezek a szolgáltatások, hogy csak a lakosság 5-10%-ához jutnának el, amúgy különben a hírközlésen kívül a többi ilyen területen még ma is. Ma az egészségügyben, a villamosenergiában, gázágazatban a preferált felhasználókat szolgálnák ki piaci alapon, nyilván nagyon sok rétege a társadalomnak nem éri meg kiszolgálni, mert felesleges fönntartani egyszerűen ráfizetés. Nyilván itt az államnak be kell avatkozni, mert a hírközléssel együtt ezek a szolgáltatások úgynevezett alapvető szükségletté váltak már a 20. század közepe fele, tehát az államnak valamilyen módon garantálni kellett két dolgot. Ha lehet, ha már ott van a fejlődés, hogy a hírközlés terjed szét a világba, ha már ott van a lehetőség műszakilag, akkor már mindenkinek adni kell, aki azon a környezetbe él. Nem mondhatja a szolgáltató, hogy neked nem adok, mert nem éri meg. Tehát ez az úgynevezett ellátási kötelezettség. Nem az a kötelezettség, hogy mindenhova húzza ki, az csak egy cél volt akkor, de ha már ott van, akkor muszáj volt neki adni. A másik pedig, ami beavatkozott, az árba, árszabályozás. Tipikusan ma rezsicsökkentés, hatósági árak, tehát ezerfajta módja van, de be kell avatkozni, hogy a megfelelő árszintet garantáljuk, hogy azért akinek viszont nyújtják ezt a szolgáltatást, az el is tudja érni, meg tudja fizetni. Tehát ne az legyen a kizárók, hogy azért nem megy oda a szolgáltatóhoz, mert nem tudja eleve kifizetni. Na most ez a folyamat
beindította ezt a... Értek léged, csak ugye értem, hogy szabályzás kell.
Igen.
Ez teljesen világos számomra, de mondd meg nekem akkor előre, hogy merre tudjak fejlődni. Ex ante vagy ex post szabályzás?
Na most ez egy nagyon fontos kérdés, ez lesz nyilván az előadásnak a további része, ugye, hogy az ex ante ex post ugye azt jelenti, hogy előzetesen avatkozzak bele, vagy utólagosan avatkozzak be. A Péter által nagyon jól végigvezetett műszaki fejlődés kezdeteiben a szabályozás teljesen ex post volt, az azt jelenti, hogy utólagosan reagált mindenre. Ez azt jelenti, egy kiemelt példával például, hogy és nagyjából a kezdet zárnám, azt visszaadnám a műszaki fejlődésnek a szót, hogy az 1930-as évekig ez úgy működött, ahol most ugye tartunk korszakban, hogy a szabályozás, mondom, egy kicsit elnagyolom, de nyilván ez egy bonyolultabb rendszer, de így működött. Látta, hogy van egy hírközlés, egy ugye, távíró, hírközlés, egy telefonálás, és nagyon népszerű. Egyszerűen az emberek, akik meg tudják fizetni, veszik, illetőleg óriási fejlődés van benne. Ráadásul honvédelmi célból is használható. Ezért az egyes államok igaz, hogy kicsit hosszabb idővel, de reagáltak rá. Na most hogyan? A 20. század elején egy ország kivételével úgy reagáltak, hogy államosították. Tehát nem tudtak vele szabályozási eszközzel mit kezdeni, viszont látták, hogy ez nem maradhat magántulajdonba, mert vissza lehet vele élni, ki lehet zárni a fogyasztók egy részét a fogyasztásból, nem kapja mindenki, tehát ezzel valamit kezdeni kell, ezért fogták a magántulajdonost, vagy kártalanították, vagy nem, de államosították, és állami monopóliumba vették, ilyen volt a hírközlés is. A műszaki fejlődés után, a telefon feltalálása után az 1920-as évekre látva a növekvő fejlődését és szerepét, és óriási, és ugyanez a kezdeti tévézésnél, rádiózásnál óriási hasznait, az állam egyszerűen államosította, és maga kezdte fejleszteni, nyújtani az állam által megszabott áron. Ennek az az előnye, hogy az állam be tudta lőni azt az árat, amellyel valamennyire tudja garantálni a megfizethetőséget, meg tudta úgy fejleszteni, ahova ő akarja. Viszont óriási hátrányai vannak, mert ugye nem igazán versenyképes, mert egy monopólium sosem igazán versenyképes. Na most tulajdonképpen Angliát 1916-ban, Angliában 1916-ban sajtották ki, Franciaországban egy picivel később, Németországban is megtörtént, tehát tulajdonképpen állami monopóliumba került, és az állam csinálta a hírközlési szolgáltatásokat. Egy ország volt kivétel, az USA, amelyben ugye feltalálták eleve, és az USA eleve nagyon érzékeny a monopóliumra, nem szereti. Tehát ő ugye a szabad verseny és kapitalizmus fellegvára, ott nagyon nehezen mentek át ezek az eszközök, tehát a monopóliumtól eleve óckodik az egész gazdaságot, meg állami berendezkedésük, és ugye viszont attól is óckodik, hogy valaki monopóliumá váljon. Tehát mindegy, hogy állami vagy magánmonopólium, semmilyen monopóliumot nem nagyon visel el a gazdaságok és a politikai berendezkedésükben, az USA máig úgy áll hozzá, hogy a gazdasági hatalom az politikai hatalmat is okoz, ami aláshatja a demokráciát, tehát mindig vigyázni kell vele. Ezért az állami monopóliumot nem nagyon csináljuk, csak nagyon kivételes esközökben, amikor nem lehet másképp megoldani, például a helyi tömegközlekedés, ami egyszerűen nem sose lesz nyereséges. De ezekben a hírközlés ilyen típusú szolgáltatásokban viszont azt látták, hogy elindul egy monopólium irányában. Ennek, és akkor ezzel zárnám ezt a részt, aztán megyünk tovább. Ennek a monopóliumnak belfeltalálása után, ugye, amikor feltalálta a telefont, két iránya van. Van egy jó, meg egy rossz. A jó, meg a rossz, azt jogilag nézzük. A jó az, amit a jogszabály támogat, vagy az állam támogat. Ugye Bell az egyetlen, tehát ugye ezt úgy kell nézni, hogy a versenyjog azért alakult ki, az állam azért avatkozik be a gazdasági versenybe részbe, hogy a monopóliumokat letörje. Minden piacon ugye is kialakul a monopólium, az meg egy káros működés, mert egyedülalkodó, egyedüli kínáló óriási extra profithoz jut, úgynevezett társadalmi holtterveszteséget okoz, mert a társadalomtól feleslegesen, vagy hát irreálisan vonja magához a pénzt. Na most ennek a meggátolására alakult ki a versenyjog, amely szabályozza ezt, hogy ez ne történjen meg. Két módon lehet ezt szabályozni. Az egyik, amit enged a versenyjog, és aztán ebből kialakult egy önálló jogterület, a másik, amit nem. Amit enged, az Bellnél előjött, Bell megkapta a szabadalmat erre a találmányára, és a szabadalom egy monopólium, ugye az biztosítja, hogy innovatív legyél, feltaláljál, csináld, mert akkor meg fogod kapni rá a szabadalmat, egyedüli kínáló lehetsz, de csak meghatározott ideig, tehát ennyi hasznod lesz belőle, mert különben senki se találna fel senkit, vagy nem mondaná el, mert ugye akkor egyből oda kéne adni a köznek. Ugye 15-20 évig ezt biztosítják az egyes országok, ebből alakult ki a szabadalmi jog, és ez ma is egy nagyon fontos fejlődési okozója az ilyen típusú találmányoknak. A másik típusum, ez meg is kapta Bell, és le is járt a szabadalma a 1900-as évek elejére. Akkor azonban oda kellett adni a köznek, és óriási verseny indult Amerikában, ahol az akkori példákból lehet tudni, hogy ez, csak az időt mindig nézem, jó? Hogy ez az irány, ami akkor elindult, ez olyan népszerű a hírközlés, hogy kb. 6000 telefonszolgáltató volt csak New Yorkban, és egymással versenyeztek. Azonban Bell cége, ugye, aki megalakította az AT&T-t, ennek annyi a története, és ebben nem is akarok belemenni, el akarta adni a Western Unionnak Bell különben a telefont, mert azt gondolta, hogy így lesz a legegyszerűbb, ez lesz a legjobb bevétele erre, és aztán tud tovább dolgozni találmányai. De a Western Union nem vette meg, mert azt mondta, hogy ez nem jó, a távíró az sokkal menőbb, mert ugye volt a távíró civilágcég. Aztán 15 év múlva Bell majdnem megvette a Western Uniont. Tehát tulajdonképpen csak azért nem vette meg, mert az akkori amerikai kormány megtiltotta. Tehát tulajdonképpen az is a Western Union ugye meg is szűnt, mint cég ilyen típusú szolgáltatásokat, mert a telefon egyszerűen leküzdte. A Western Union ma egy bank, egy ugye ma is exchange, tehát ezzé alakult át tulajdonképpen. Na most a monopólium ott jelent meg ebben a környezetben, hogy volt ez a 6000 cég, és Bell cége nagyon sikeres volt, mert Bell nagyon ügyesen az AT&T-t megalapította, és nagyon jó ráment a fejlesztésekre, meg a minőségi szolgáltatásokra, és ahogy megalapította a cégét, egyre erősebb lett. Kezdte fölvásárolni ezeket a cégeket. És akkor az amerikai kormány rájött arra, hogy de hát itt másik oldalról indul egy monopólium, itt pont az a gond, hogy itt mindjárt olyan lesz, mint Anglia, ahol államosítják, meg stb. Nálam meg kialakul magától. Hát hogy van ez? És ekkor jöttek rá, hogy a hírközlés, a villamosenergia, a gáz, ezek úgynevezett természetes monopóliumok, olyan ágazatok, ahol maga csomók miatt, amit most nem megyek bele, az ágazatnak az a legjobb működés, ha egyedüli kínáló van, illetőleg az ágazat teljesen erre törekszik. Azért, mert minden nagyobb valakinek a hálózata, annál olcsóbb valakit rátenni, tehát észszerű, hogy egy kínáló legyen, miért? Mert Amerikában az volt először a cél, hogy húzzák ki az egész országban, nem az, hogy versenyezzenek, hiszen ez egy olyan szolgáltatás, ami jó, mindenhova eljut, és hogyha már ott van, akkor olcsó valakit rátenni, viszont egy cég képes kifejleszteni az egész országba, ha versenyeznie kell, sose lesz kihúzva hálózat, mert mindig csak egy helybe járnak. Na most ezért ez a dilemma előjött az amerikai versenyjogba, és a hírközlés okozta a legfontosabb amerikai versenyjogi ügyet különben az 1910-es években, mégpedig 1912-ben a Kingsbury Commitment-tel indult, vagy azzal zárult per, ami ugye abból indult, hogy az amerikai igazságügyminiszter Megindította a monopólium ellenes pert az AT&T ellen, Bell ellen, hogy itt monopóliumra törekszel. Ez mindig sikeres volt, ez különben a Sherman Act, ez az amerikai versenytörvény, 1890-es versenytörvény alapján indult el ez a per, és mindig az szokott lenni a vége, hogy az állam, ma is így, van, így volt az IBM-mel, ma is így lenne, hogyha megindítanák, ugye így szokták, ma is ez a rendszer, Amerikában elég következetes jogrendszer van, 100 éves jogszabályok vannak, és ma is így működik. Ha valaki monopóliumra törekszik, az igazságügyi miniszter megindítja a pert, aztán megnyeri, akkor mindenkit darabokra töri a céget, és akkor már nem tud monopólium lenni. Ez is így működött, addig mindig megnyerték, és ez az első per. Ami megegyezéssel zárult, mert belátta az amerikai kormány, hogy Bell érvelése az meggyőző, sőt nem fogja megnyerni a pert, mert azt mondta Bell, hogy ha te most engem monopóliumként megszüntetsz, és nem hagyod, hogy én egyedüli kínáló legyek, akkor tulajdonképpen nem lesz kihúzva az egész országba a telefon, nem lesz honvédelmi fejlesztés, nem lesz nagyothallóknak fejlesztés, semmi nem lesz, mert a versennyel leszünk elfoglalva, és nem lesz a távközlés egy működőképes rendszer. Illetőleg, és ebben nem akarok sajnos, nem nincs időnk, nem nagyon tudok belemenni, ráadásul a hálózat is elég furcsa volt, mert akkor még nem ismerték a Puskás Tivadar által levő kapcsoló központokat, ezért ahány telefontárság volt, annyi hálózat volt, tehát nem volt átjárható. Ha volt olyan lakás, ahol 20 telefon volt, mert anyuka egyiknél volt, apuka a másiknál, stb. És annyi telefon volt egy lakásban, ahány hálózat. Azt mondta Bell a perben, hogy ha én egyedüli kínáló leszek, akkor megszüntetjük végre ezt, hogy egy cégnél 100 telefon legyen, a korabeli képekkel látszik New Yorkba, volt telefonszoba, melyik hálózatból lehet hívni a céget, megszüntetjük ezt, mert ha egy hálózat lesz, minden lakásban egy telefon lesz. És ezáltal minden szempontból előnyös. Ez zárult le egy megegyezéssel, és Amerika 1920-ra megengedte a monopóliumot a hírközlésben, azt mondta, hogy kiveszem a monopólium ellenes szabály alól, ez volt az első ilyen ágazat, és azt mondta, hogy szabályozási eszközökkel viszont biztosítom a monopóliumodat, viszont nagyon komoly fejlesztéseket írok elő, nagyon komoly szabályozási kötelezettségeket írok elő, és közösségi felügyeletet, azaz olyan szintű felügyelet az ára annak, hogy te magánmonopóliumként működhessél, hogy tulajdonképpen egyrésztről mindig nézem, mit csinálsz, másrészt a profitodnak a 80%-át lekötöm a szabályozásba, a fejlesztésre, nagyothallókra, stb. Transzatlanti kábel kifejlesztésére, mert akkor viszont fizesd meg az árát. Jó, tehát 1930-ig nagyjából.
Így van, de egyébként ez nem csak akkor volt kérdés, a napjainkban is, hiszen sokat beszélgettünk erről Bandival az elmúlt időszakban, hogyha csak veszük a DVB-t Magyarországon, egyetlen szolgáltató ad országos szolgáltatást, tehát monopóliumnak tekintett teljes mértékben. És vajon valaki Erdőbényén, Kossuth utca 1-ben lakik, joga van neki ugyanúgy digitálisan tévét nézni, mint aki még Budapesten lakik-e, vagy nem? Tehát is innen a szabályozási kérdés előkerül, hogy önmagában szolgáltató nem biztos, hogy azt mondja, hogy kiépíti a házatot, hiszen nem éri meg azért a 10 háztartásért, 10 lakosért, aki ott lakik, mert nem térül meg soha beruházása. De valahol mégis azt kell mondanunk, szabályozási oldalról nézve, hogy azt nem tehetjük, hogy attól függ, hogy ki hol lakik, hogy milyen szolgáltatásokhoz fog hozzáférni, akár szélessávú internet, akár televízió. Tehát mindenképpen be kell avatkozni valamilyen módon állami oldalról, hogy ez a fajta társadalmi kiegyenlítődés létre tudjon jönni, különböző szegmensek, társadalmi szegmensek és földrajzi területek között is. Tovább menve az idővonalon, gyakorlatilag 1950-es éveket írva, melyik a személyhívó rendszer, ugye New Yorkban indult egyébként ez is elsőként, itt vezették be, egyébként ilyenről tudok is itt hirtelnyében egyet mutatni, ez már magyar szolgáltatónak volt a készüléke, az Operátor Kft. Volt ekkora készülék. Érdekesség annyi, hogy ilyen szövegeket lehetett átvinni, hogy hív föl, tehát üzenetet lehet kiküldeni, és utána kellett hozzá egy távbeszélő hálózat, ahol vissza lehetett hívni az illetőt, aki minket keresett. Műszaki fejlődés szempontjából nagyon jól haladtak a műszakiak, az Hermes rendszert kitalálták, tehát megjelent a digitális személyhívó rendszer, ez Magyarországon két céget jelentett annó, az EasyCallt és Eurohívót, a készség nagyban hasonlatos volt egyébként. És itt jön az a kérdés, amit szintén Bandi, akit föl is vetek egyből, hogy ugye ez 1995-ben indult meg a két szolgáltatás, mint személyhívó rendszer, és 1993-ban indult el a GSM rendszer, hogy az a fajta felelősség a szabályos oldalra, hogy mikor, mit enged meg technológiailag, azt hogyan látod te?
Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez mindig egy nagyon, a legnehezebb kérdése az állami beavatkozásnak, amikor a Ugye itt mindig a jogi szabályozás megírásáról beszélünk, tehát amikor egy jogszabályt megír akár az EU szervezetrendszere, akár Magyarország, mindig ezek a legnagyobb kérdések először, hogy az állam meddig avatkozzon be egy piaci működésbe. Hiszen valamilyen szinten be kell avatkozni pontosan a társadalmi jólét érdekében, másik oldalra viszont, hogy túlságosan beavatkozik, az már a verseny hátrányára megy, illetőleg a piaci fejlődés hátrányára megy, amely szintén káros a társadalom számára. Tehát a jó határvonalat megtalálni nagyon nehéz. Azt lehet mondani, hogy az állam általában a műszaki fejlődés körében nagyon szűk körben avatkozik be, és általában utólag, ha már valami problémát talál, biztonsági célból, fogyasztóvédelmi célból, tehát azt lehet mondani, hogy az állami oldal abban, hogy most egy személyhívó rendszer és egy GSM rendszer versengésében melyik fog elhalni, ebben általában nem avatkozik be. Tehát például ez a rendszer is ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy
Élt két évet,
ugye? De az állami vállalkozást nem érdekelte, mert itt tulajdonképpen versengő hálózatok, versengő műszaki kérdésekről volt szó, amelyekben az állami vállalkozás szempontjából mindegy, itt dönts el a műszaki folyamat, a világfejlődés, a piaci folyamat. Van azonban ellenpélda is. Például, amikor két nem ilyen típusú hálózat kerül egymással idézőjelbe szembe, hanem teljesen más típusú hálózatok, és erre egy nagyon kiemelt példa. Például a mobiltelefon hálózat, vagy a vezetékes telefon hálózat kerül egymással szemben, aminek a kimenetelét látnánk, hogy a mobiltelefon megenné a vezetékes hálózati rendszert, ha a piaci alapon néznénk, ott már az állam nem hagyhatja, hogy a vezetékes telefonpiac megszűnjön, több okból. Ugye egyrészt a vezetékes telefonhálózatnál be kell avatkozni az államnak, miért? Mert a vezetékes telefonhálózat képes arra, amire a mobil nem, hogy ugye végülis villamosenergia nélkül, illetve villamosenergia tartalékok nélkül tud folyamatosan működni, ami egy honvédelmi vagy ezerfajta veszélyhelyzetben kiemelten fontos, ráadásul sokkal biztonságosabb rendszer, mint a mobil hálózati rendszer. Harmadrészt képes olyan szintű internet és adatforgalomra, amelyre a mobil hálózat sosem lesz képes. Tehát az államnak itt, amikor ez a piaci versengés beindult, hogy a mobil szolgáltatás olyan erős lett, hogy a vezetékes piac tulajdonképpen akár meg is szűnhetett volna, vagy nagyon-nagyon perifériára kerül, akkor az állami beavatkozás, a szabályozás úgy oldotta ezt meg, hogy a vezetékes telefon hálózati rendszereket és azokat a szolgáltatókat olyan szabályozási eszközökkel hozta előnybe, amelyek a mobil szolgáltatáshoz mellett, vagy a mobil szolgáltatás mellett tulajdonképpen fenntartották. Ilyenek például árszabályozási hatáskörök, hogy a mobil szolgáltatók pénzt kérnek a vezetékes telefon szolgáltatóktól, ugye egyszerű példa, erről a gyönyörű szép vezetékes telefonról, nagyon szép, meg hálom, igen. Szóval erről a gyönyörű vezetékes telefonról kitelefonálunk mondjuk a Pannon vagy a Telenor hálózatába, az egy mobiltelefon hálózatba, nyilván a vezetékes szolgáltatónak fizetnie kell a mobiltelefon szolgáltatónak egy díjat, hogy ő végződteti a saját hálózatában, tehát ennek ára van. Na most nyilván a mobiltelefon szolgáltató, ha fölemeli ezt a díjat és extra profitot akar, akkor a vezetékes telefonszolgáltató kiszorul a piacról, mert ebben ő van versenyhátrányban, mert nyilván a vezetékes telefonszolgáltató akkor tud megélni, ha lehet belőle hívni a mobiltelefont. Fordítva ez nem annyira lényeges. És ez az árral, ugye végül is a vezetékes piacot azért eléggé perifériára lehet tenni. Itt az állam beavatkozik árszabályozással, költségalapra kötelezi a mobil szolgáltatókat, hogy úgy kell árazniuk, és nagyon sok eszközzel beavatkozik, hogy ez ne történhessen meg.
Köszönöm. Mobiltelefont említetted, ugye NMT 450-et hadd mutassam itt be, ez volt az első ilyen mobiltelefon rendszer Magyarországon. Cégnevet már nem mondunk, mert cég már nem létezik egyébként. Tehát egy eléggé ilyen bőrönt rendszerű készség volt, 450 MHz-en működött, és az volt a hátránya, szabályozás hiányában úgy tűnik, hogy ide az ez jól működött, viszont külföldön nem nagyon vigyük magunkkal, hiszen nem tudjuk használni külföldön, bár ebben a sávban működtek ott is a rendszerek, de nem volt kompatibilis, és nem tudtuk használni. És ebben az esetben jól emlékszünk, mind hívó és hívót is fizetett a hívásért egyébként, hogy ez érdekesség mai szemmel nézve. Gyakorlatilag ez a szolgáltatás nagyon sokáig működhetett, ez 2003-ig egész pontosan, akkor a GSM megjelent jóval előtte 93-ban, és kezdett elterjedni, kiszorítva a személyhívó piacról a személyhívókat, mondta, hogy megölte őket így módon, és egy hihetetlen siker volt, de ennek a sikerek volt egyébként előtörténete, hogy a vezetékes piacból nem volt kínálati piac, azt nem fejthetjük azért el, tehát nagyon sokan várólistán voltak, hogy telefont kaphassanak, és amikor megjelent a mobiltelefon, akkor egy ilyen megváltásként tűnt mindenkinek, hogy tényleg ezzel lehet telefonálni. Műszakiként van egy pár olyan dolog, amit magunk is meglepődtünk, azért tegyük hozzá, SMS. Tehát ha látjuk, hogy kihalt a személyhívó piac, SMS, küldök 160 karaktert, semmi értelmet, föl tudom hívni. Tehát minek küldjek üzenetet, fölhívom. fölösleges, egy technikai történet, SMS, valamire biztos jó lesz, hihetetlen sikerré vált. Nem láttuk, nem tudtuk. Ez később kialakult. Mondtam a vapot, ha még valaki így emlékszik rá, próbáltunk internetezni, nem igazából jött be az NMS képküldés. Ha jó megy az SMS, jó megy a képküldés és NMS. Nem nagyon tudott működni, nem nagyon volt ebből piaci siker. DVBH egy nagyon klasszikus példa számára a magyar az európai hírközlés területéről véve. Ugye keresték azokat a gyilkos alkalmazásokat, itt nem lehet látni előre, hogy nagy sikere lesz, de vagy segíteni kéne szabályzással műszakilag, és nem tudjuk, hogy mi az a nagy történet mögött, amiért hirtelen sikeressé válik. És az egyik ilyen a DVBH rendszerű telefon volt, amikor azt mondta Vivian Redding 2007-ben, tehát nem túl régen, hogy gyakorlatilag a mobil televíziózás, a média és a hírközlésnek a konvergenciának egy nagyon gyönyörű terméke, szolgáltatása, itt egy DVBH készüléket lehet látni. Én ezt még használtam, tehát ez teljesen működőképes készülék volt, és mobil tévét lehetett rajta nézni, nem túl rég. Ugye Vivian Redingnek ez a fajta mondása és jóslata, hogy mennyire vált valóra, vagy mennyire nem, azt jelenti, hogy 2008. decemberében indult el haza egy szolgáltatás, Budapest és környékén, és 2010-ben kivezettük a szolgáltatást. Tehát vannak, azt gondolom, olyan fajta meglátások, amik hát nem váltják be a reményeket, és ennek nem teljesen műszak, és nem teljesen szabályozási kérdések vannak mögötte, hanem egyszerűen az az igény, az a kereslet, ami megjelenik a piac oldalról, vagy találkozik, és tud egy üzleti modellben megvalósulni, vagy ha nem, akkor pedig gyakorlatilag halálra van ítélve az a technikai fejlesztés is. A dilemmák szempontjából itt még mindig egy pár dolgot felvetnék itt Andrásnak, ugye támogatja a technikai fejlesztést a szabályzás, vagy nem, ezt hallottuk, de vajon egy globális versenyben, ahol alapvetően látjuk, hogy három kontinens versenyzik egymásért a területen, ez mennyire jó a európai szabályzás összehasonlítva akár az ázsiai vagy az amerikai szabályzásra, tehát mennyire tudunk előre menni, és mennyire tudunk újra világjelenbe kerülni?
Hát mondjuk ez egy érdekes kérdés. Ugye a szabályozás, ha kizárólag a szabályozási oldalról nézzük, akkor az Európai Unió azt lehet mondani, hogy élen jár. Tehát ugye itt három terület nagyon komolyan összefügg, amelyeket bizonyos szempontból lehet önállóan is elemezni, bizonyos szempontból nem lehet. A három terület a műszaki, a közgazdasági és a jogi. Na most, hogyha ezek konvergensen működnek ezen a területen, az annyira összefügg ma már, hogy ezt nem lehet igazán szétválasztani, de vannak kérdések, amelyekben lehet. Ha ezt a versenyt nézzük, akkor a műszakihoz én annyira nem értek, inkább csak sejtésem van, meg úgy nagyjából tudok egy-két dolgot. Közgazdaságilag nem akarok belemenni. Jogi szempontból azonban az Európai Unió kifejezetten élen jár. Tehát azt lehet mondani, hogy a három nagy versengő rendszerből tulajdonképpen a legtöbbször az Európai Unió jár szabályozási szempontból a legjobb helyzetben. Ez ma van így. A 90-es évek elején az Unió az utolsó volt ebben, tehát akkor Amerikát vette át, meg nyilván az amerikai modellt, hiszen az angol száz modell kezdte először kinyitni a versenyt. Ugye mindenhol Anglia és Amerika, USA kezdte el kinyitni a versenyt ezeken a piacokon. Nyilván az is veszélyes dolog volt, ugye nagyon meg kell gondolni, ha egy monopólium piacot piaci versenyre helyezek, hiszen nem mindig sikeres. Például mindig meg kell nézni, milyen szolgáltatásról van szó. Például a vízszolgáltatás esetében, vagy villamosenergia szolgáltatás esetében közel sem lehet sikerről beszélni, ha teljesen ki akarom szervezni az államba, és piaci versenyre akarom helyezni. Erre számos példa van, hogy az állam sokszor inkább visszavásárolja, vagy visszakerül tulajdonképpen az állami rendszerbe. De a hírközlés és másik különben a légi közlekedés, ez a kettő lehet igazán sikeresnek mondani. A légi közlekedésben nem a repterek, mert az muszáj állami maradjon a légirányítás miatt, de a repülők ugye idézőjelbe, tehát a légi szolgáltatások, és a hírközlés a kettő, amit világsikernek mondanak. Ha kinyitom a piaci versenyt, akkor ott nyilván bejön a piaci fejlődés, bejön a piac hajtóereje, és nagyon sikeres ágazatok lehetnek. Na most ebben az amerikaiak jártak az éren, és az angolok, ezt az EU átvette a 90-es években, de olyan jól vette át, és olyan jól alkalmazta a saját rendszerében, hogy tulajdonképpen a 90-es évek közepére, sőt, inkább a 2000-es évek elejére, tehát a 2003-as európai keretszabályozási csomag, az a minta szabályozási csomag lett a világ más részeinek. Nagyon sok jogintézményt innen vettek át más területek, más régiók. Tehát végül is ebben az Európai Unió viszonylag élen jár, de az igaz, hogy a globális versenyben a szabályozás nagyon fontos szerepe van, de legalább annyira fontos szerepe van ugye a műszaki, itt a szabályosításra gondolok. És úgy tudom, az EU ebben is elég élen jár, mert ez a legfontosabb, most ezen megy a, tehát most ezen fognak eldőlni a dolgok, hogy ugye milyen módon tud szabályosítani, milyen új eszközöket tud jól bevezetni, amelyek aztán elterjednek más régiókban is, és ezt mondjuk nem tudom.
Hát ebben a szemben nagyon érdekes kérdést vetettél föl, hiszen a marad a szűkebb területünkön frekvencia részén, ugye azt mondjuk korábban, hogy GSM 900 MHz, tehát adott volt egy frekvencia, adott egy technológia. Ugye elment a szabályozás abba az irányba, hogy ez a block edge maskot vezetik be, ami azt jelenti, hogy nem mond technológiát. Tehát bármilyen fajta frekvenciát lehet használni adott keretek között, de nem mondunk hozzá ma már technológiát. Tehát pont ez az innovatív rész van mögötte, hogy nyugodtan lehet fejleszteni. Ha van egy jó ötlet, egy jó termék, szolgáltatás, akkor be lehessen vezetni minél gyorsabban. Az más kérdés, hogy a hatóság számára ez okoz fejtörést, hiszen ezernyi fajta rendszert kell tudnunk egyszerre kezelni, mennyire kompatibilis, mennyire zavarja a másikat, hogyan lehet ezeket jól mérni, kezelni, tehát ez okoz fejtörést ebben a részében. De azért az látszik, hogy alapvetően mindig azért egy-két technológia, ami elindul és húzza utána a többieket a fejlődés szempontjából.
Bocsánat, csak
nyugodtan.
Azt látom, hogy lassan lejárott az időnk. Úgyhogy szerintem lassan be kell, lassan zárszóhoz kell.
Tehát, hogyha van kérdésük a
igen.
Hadd tegyék meg.
Akkor most akkor még hagyjunk egy pár percet a kérdésre.
Jó. Hát zárszóként annyit megígérhetünk, hogy technológiai fejlődésnek nem álljuk mi útját műszakiak, és mi megyünk előre.
Még a szabályozás.
A szabályozás meg ne korlátozza.
Igen.
Ezt a részét. De egyébként azt gondolom, hogy valóban egyre nehezebb egyébként szabályozni és kezelni ezeket a helyzeteket, hiszen egyre inkább összetettebbek ezek a szolgáltatások, amik kialakultak és elérhetők a előfizetők számára, és sokkal inkább szofisztikáltabb a szabályozási része is, és valóban összeérnek már olyan területek hírközési részre is, mint a médiaszabályzás, szerzőjogi kérdések, elektronikus kereskedelmi vonatkozó területek szintén, amelyek ugye ma már ugyanazon készségen elérhető, mint korábban nem voltak egyébként elérhetők, tehát egyre inkább egy összetettebb szemüveg alatt kell néznünk, hogy mi mindent történik a hírközési piacon.
Igen, én is ennyit mondanék zárszónak, hogy nyilván a szabályozás ma már abból a szemben nagyon nehéz helyzetben van, hogy a globális világgazdaságban, globális világszolgáltatókkal kell nyilván Magyarországon és az európai közösségben is átvinni azt a fajta állami akaratot, amely általában ugye hát az európaiban és hazánkban is ugye ez a közigazgatás lényege közérdekű, tehát a társadalom érdekében történő beavatkozást nevezzük ilyenfajta közigazgatási szabályozásnak, és ezt a közérdeket, ami ebben van, például a megfizethető árat, például a biztonságos eszközöket, például a szabályozást határterületeinek, spamek, elektronikus kereskedelmek kapcsolatos csomó szabályozási problémát, úgy kell valahogy a szabályozásnak kezelnie, hogy egyrészt ne sérüljön a piaci verseny, ne sérüljön a műszaki fejlődésnek a közérdekű rész, másfelől viszont ezek a szolgáltatók, ezek a fajta piaci folyamatokban a szabályozás, tehát régebben az állami akarat tényleg erős volt, átvitte, azt lehet mondani, az állam mindig erősebb volt. Ez ma már nem teljesen van így. Az állam természetesen erősebb, és hogyha valamit eldönt, azt úgyis véghez viszi, csak ez a folyamat nagyon-nagyon nehéz, és sokkal lassabb sok esetben, mint korábban volt. Jó?
Köszönjük.
Meg hát nagyon nagy benne a felelősség. Jó?
Jó.